Vidám napok voltak ezek, és mozgalmasak is. Milyen egészen mások, mint Thornfieldben töltött első 3 hónap csendes, egyhangú, magányos napjai. Mintha minden szomorúságot kikergettek volna a házból, és mintha a múlt minden sötét árnyéka szertefoszlott volna. Mindenütt élet, élet és mozgás. Az ember nem léphetett ki úgy a valamikor oly csöndes galériára, vagy nem haladhatott el úgy az egykor oly néptelen vendégszobák előtt, hogy egy takaros komornával vagy előkelő inassal ne találkozzék. A konyha, a tálalóhelyiség, a személyzeti előszoba, a nagy előcsarnok éppen ilyen népes elemben volt. A szalonok csak akkor bustakodtak üresen, ha a kék égbolt, az áldott napfény és az enyhe tavaszi idő kicsalta a társaságot a szabadba. De a jó hangulatnak még az sem ártott, ha az idő borúsra fordult és napokon át zuhogott az eső. Odabent annál vígabban folyt a mulatság. Egyszer arról beszéltek, hogy este majd találós képeket fognak játszani, de nekem sejtelmem sem volt róla, hogy az mi fán terem. A cselédeket behívták, a nagy ebédlőasztalokat kigurították, a gyertyákat is egészen másként helyezték el, a székeket félkörben állították a bejáratból tévével szemben. Mi alatt Mr. Rochester a vendég urakkal együtt a cselédséget irányította, a hölgyek komornájukért csengettek és izgatottan futkároztak les fel a lépcsőn. Mrs. Fairfax megmondta, merre vannak a ruhatárok, hol találhatnak a hölgyek mindenféle ruhát, kendőt, sejmet, bársonyt. A 3. emeleti szekrényeket már át is kutatták, és tartalmukat hímzett krinulinok, fekete gallérok, csipke hőkötők formájában halomszámra cipelték le a komornák. Azután a hölgyek kiválasztották, amire szükségük van, és visszavonultak öltözködni. Közben Mr. Rochester maga köré gyűjtötte a hölgyeket, és kiválasztotta azokat, akik az ő csoportjában lesznek. Természetesen Miss Ingram az enyém, mondta, miután a két Aston Light és Mrs. Dentet megnevezte. Ekkor rám pillantott, véletlenül a közelében álltam, mert Mrs. Dent karkötőjét kapcsoltam be. Akar játszani? Kérdezte. Megráztam a fejem, attól féltem, erőszakoskodni fog, de szerencsére nem szólt semmit, mikor visszamentem megszokott helyemre. Ő most a csoportjával együtt visszavonult a függöny mögé. A másik csoport, amelynek Dent ezredes volt a vezetője, a félkör alakban elhelyezett széksorokat foglalta el. Az egyik úr, Mr. Aston, úgy látszik, engem is fel akart szólítani, hogy csatlakozzam hozzájuk, mert hallottam Lady Ingram válaszát. Ah, nem, mondta. Olyan butának látszik, úgy sem tudja megtanulni a játékot. Nem sokára megszólalt egy csengő, és a függönyt felvonták. A boltíves ajtónyilásban Sir Geraint terjedelmes alakja állt, fehér lepedőbe burkolózva. Előtte egy asztalon nagy nyitott könyv, mellette Mr. Rochester köpenyében, Amy Aston könyvvel a kezében. Egy láthatatlan valaki vidáman rázta a csengőt, aztán Adél, aki mindenáron a gyámja csoportjában akart játszani, előre szökkent, és a karján levő kosárból Amy lába elé szórta a virágokat. Azután megjelent Miss Ingram királynői alakja, hófehérbe öltözve, fején hosszú fátyol, homlokán rózsakoszorú. Mellette Mr. Rochester. Együtt lépnek az asztalhoz, mindketten letérdelnek. Mrs. Dent és Rosa Aston szintén fehérben mögéjük állnak. Néma játék következik, amelyben könnyű felismerni az esküvői szertartást. Mikor az élőkép véget ért, Dent ezredes összesúgott a csoportjával, aztán hangosan mondta. Pride. Mr. Rochester meghajolt, a függöny lehult. Meglehetősen hosszú szünet következett, a második élőkép már bonyolultabb hátteret kívánt. A társalgó, mint már mondtam, 2 lépcsőfoknyival magasabban volt, mint az ebédlő. A felső lépcsőfokon 1-2 lépésnyire a szoba belseje felé hatalmas márványmedence állt, egyébként a téli kert dísze, aranyhalak úszkáltak benne rendes körülmények között. Nem lehetett könnyű a szalomba áthurcolni. A márványmedence előtt a szőnyegen, színes sejmekbe burkolózva turbánnal a fején Mr. Rochester ült. Sötét szeméhez, barna bőréhez, pogány arcához pompásan illett a jelmez. Pontosan olyan volt, mint egy keleti kényúr, aki most küldi el, vagy most kapja meg a sejemzsinort. Miss Ingram is megjelent a színen. Ő is keleti öltözéket visel, derekán széles sejeművet, halántékán két oldalt megkötött hínzett sejemkendőt. Formás karja fedetlen volt, egyik karját kecsesen a feje fölé emelte, mert kőkorsót vitt a fején. Egész lénye az Ószövetség valamelyik zsidó hercegnőjét sugalmazta, valószínű, hogy azt is akarta ábrázolni. Odalépett a medencéhez, föléje hajolt, mintha korsóját telemeríteni, aztán a korsót megint fejére illesztette. Az, aki a kút mellett ült, úgy tett, mintha megszólítaná, mintha kérne tőle valamit. Ő letette a korsót, és inni adott neki. A férfi most ládikát vett elő a ruhája alul, kinyitotta, és csodálatos fülbevalókat meg karpereceket mutatott a nőnek. A nő megjátszotta az ámuldozást, a férfi elébe térdelt, és lába elé rakta kincseit. Az asszony arca hitetlenkedést és gyönyört fejezett ki. A férfi karjára kapcsolta a karkötőket, és fülébe aggatta a karikákat. Eleazar és Rebeka. Csak a tevék hiányoztak. A kitaláló csoporttagjai megint összedugták a fejüket, nyilván nem tudták eldönteni, hogy a jelenet milyen szót vagy szótagot ábrázol. Mikor harmadszor is fölment a függöny, a színpadon a szalonnak csak egy kis része látszott. A többi spanyol fallal eltakarták, s még a spanyol falra is valami sötét és durva szövési függönyt akasztottak. A márványmedence helyébe egy alulatlan fenyőfa asztal meg egy konyhaszék került, és ezeket egy kézilámpás világította meg, a viaszgyátyákat is eltüntették. A komor színpadon lehajtott fejjel és ökölbeszorított kezét a térdén nyugtatva egy férfi ült. Természetesen rögtön felismerte Mr. Rochestert. Bár arcát bemaszatolta és kabátja rongyokban lógott az egyik karjáról, mintha valami verekedésben éppen most tépték volna le róla. A kétségbe esett, mogorva arckifejezés, a felborzolt haj sok mást megtéveszthetett. Engem nem. Valahányszor megmozdult csuklóján megcsürent a bilincs. Burton! Kiáltott fel Dent ezredes. A megfejtés helyes volt. Megint jó idő beletelt, amíg a szereplők visszaöltözködtek estélyi ruhájukba és bejöttek a többiek közé. Miss Ingram gratulált Mr. Rochester színjátszói tehetségéhez. Tudja, mondta, hogy a három szerep közül nekem az utolsóban tetszett a legjobban? Ha néhány évvel korábban születik, micsoda nagyszerű rabló vezér lett volna magából. Nemkor most már az arcom? Kérdezte Mr. Rochester a lány felé fordulva. Sajnos nem, igazán kár. Magának kitűnően áll ez a gazember maszk. Maga tehát rabló vezérekért rajong? Egy angol haramia vezér rögtön egy olasz bandita után következik, egy olasz banditát pedig csak a levantei kalózok múlhatnak felül. Hát bármi vagyok is, ne felejts el, hogy maga a feleségem. Egy órával ezelőtt ennyi tanúja jelenlétében megesküdtünk. Miss Ingram koncogott és elpirult. Most pedig magukon a sor, ezredes, fordult Mr. Rochester a másik csoport vezetőjéhez. Mikor a másik csoport visszavonult, az üres helyeket az eddigi élőképek szereplői foglalták el. Miss Ingram és Mr. Rochester jobb oldalán ült, a többiek körülöttük. Engem az új szereplők nem érdekeltek, csak a nézők. Tekintetemet, melyet eddig az árkádra szegeztem, most a székek félköre vonta magára ellenállhatatlanul. Hogy Dent ezredes és társai mit játszottak el, milyen szót választottak, hogyan alakították szerepüket, arra nem is emlékszem. Csak a megbeszélésekre, amelyek az élőképeket követték. Most is látom, ahogy Mr. Rochester Miss Ingram felé fordul, Miss Ingram pedig Mr. Rochester felé. A lány fekete fürtjei csak nem érintették ilyenkor a férfi vállát, és majdnem arcát súrolták. Összenéztek, bizalmasan sugdoroztak, és még ma, annyi idő múltán is érzek valamit abból, amit akkor éreztem. Már bevallottam az olvasónak, hogy szeretem Mr. Rochestert. Nem tudtam nem szeretni őt többé pusztán azért, mert ő már nem törődött velem. Órákat tölthettem a közelében, egyetlen egyszer sem nézett felém. Minden figyelmét az az előkelő hölgy foglalta el, aki összefogta a ruhája uszáját, ha mellettem elhaladt, nehogy véletlenül hozzám érjen, és aki, ha önkéntelenül rám esett a pillantása, rögtön elkapta róla, mert még egy tekintetre sem tartott méltónak. Nem tudtam nem szeretni Mr. Rochestert még azért sem, amiben most már biztos voltam, hogy rövidesen feleségül veszi ezt a hölgyet. Miss Engram büszke magatartásából ki lehetett olvasni, hogy milyen biztos a dolgában, és hogy úgy szólván óránként tanulja lehettem udvarlásának. Jó lehet, Mr. Rochester udvarlása hanyag volt, s inkább maga kérető, mint esedező. Éppen ez a büszke hanyagság bizonyult megejtőnek és ellenállhatatlannak. Szerelmemet semmi sem hűtötte le ezekben a napokban. Az elkeseredésre annál több ok kínálkozott. Rettenetesen féltékeny lehettem volna, bár a magam fajta nőnek még féltékenykedni sincs joga olyan valakire, mint Miss Engram. De nem is voltam féltékeny, vagy csak nagyon ritkán. Azt az érzés, amely gyötört, nem lehet féltékenységnek nevezni. Miss Engram ugyanis nem ütötte meg a féltékenység tárgyának mértékét. Messze alatta maradt. Tudom, ez paradoxonnak hangzik, pedig így volt. Miss Engram roppant mutatós volt, de nem természetes. Szép volt, sok mindenhez értett, de lelke szegény maradt, szíve meddő. Szívének, lelkének talajában csak mesterségesen kitenyészett virágok nyíltak. Miss Engram nem volt jó, nem volt őszinte, nem volt eredeti. Könyvekből beszajkózott frázisokat ismételgetett, soha semmiről nem mondott vélemény, mert nem is volt véleménye. Síkra szállt a fennkölt érzelmesség mellett, de nem ismerte a részvét és a szánalom, a gyöngítség és az igazság szeretet érzését. Ezt akarata ellenére is gyakran elárulta. Adéllal szemben például határozottan ellenségesen viselkedett, valami barátságtalan megjegyzéssel félrelökte, ha a kislánya közelébe merészkedett. Néha egyenesen kiparancsolta Adélt a szobából, és soha egy jó szava nem volt hozzá. Nem csak az én szemem figyelt ilyen feszülten Miss Engram minden megnyilatkozására. A jövendőbeli vőlegény, Mr. Rochester, szintén argus szemmel szakadatlanul vigyázta Miss Engramet. És ez az éberség, ez a tárgyilagosság, a leendő menyasszony hibáinak ez a könyörtelen felismerése, a vak szenvedének ez a teljes hiánya volt az, ami még jobban fájdította amúgy is sajgó szívemet. Tudtam, hogy Mr. Rochester feleségül veszi Miss Engramet, talán családi, talán politikai okokból, talán azért, mert társadalmi rang összeköttetés szempontjából előnyös a házasság. De azt éreztem, hogy Mr. Rochester nem szereti választottját, sőt, alig ha fogja valaha is megszeretni. Ez volt az a körülmény, amely érzékenyen érintett, és felzaklatta idegeimet, ez volt az, ami éltette, táplálta lázamat, hogy Miss Engram nem tudta rabul ejteni Mr. Rochestert. Ha Miss Engram rögtön meghódítja Mr. Rochestert, ha a férfi őszinte és alázatos szerelemmel a lány lába elé teszi szívét, én eltakarom az arcom, a fal felé fordulok, és jelképesen meghalok rájuk nézve. Ha Miss Engram jó és nemes szívű hölgy, ha erős, bátor, kedves és okos, akkor élet-halálharcot vívtam volna a féltékenység és a kétségbeesés tigrisével, és szívemet kitépve meghódoltam volna a választott előtt, elismertem volna felsőbbségét, és aztán csendesen tengettem volna napjaimat életem végéig. És minél kiválóbban nő, annál őszintébben bámultam volna, és annál őszintébben belenyugodtam volna sorsomba. De hogy ma álltak a dolgok, azt még szemlélni is rossz volt. Látni Miss Engram hiába való erőfeszítéseit, amelyekkel el akarta bűvölni Mr. Rochestert, ő maga nem is vette észre, hogy erőfeszítései hibába valóak. Hiúságában azt képzelte, hogy célt ér, és hitegette magát a sikerrel, holott elbizakodottságával és büszkeségével egyre jobban elriasztotta azt, akit meg akart hódítani. Ezt látni szakadatlan izgalmat és kegyetlen megpróbáltatást jelentett. Valahányszor elhibázta a célt Miss Engram, én mindig tudtam, hogyan győzhetett volna. A nyilak, amelyek egyetlen egyszer sem találtak Mr. Rochester szívébe, hanem célt tévesztetten hultak a földre, ezek a nyilak, ha más, biztos kézből repülnek ki, megremegtették volna azt a büszke férfi szívet, szerelmet lángoltattak volna föl a sötét szempárban, ellágyították volna a gúnyos arc kemény vonásait. Vagy ami még valószínűbb, fegyver nélkül csendes győzelmet lehetett volna aratni. miért nem tud jobban bánni vele, ha már olyan szerencsés, hogy állandóan a közelében lehet? Kérdeztem magamtól. Bizonyára nem szereti, vagy legalább nem szereti eléggé. Ha igazán szeretné, nem kellene ennyi mosolyt pazarolni, nem kellene ilyen csábító pillantásokat vetni rá, hiszen minden mozdulata kiszámított. Én úgy érzem, ha csendesen ülne mellette, keveset beszélne és nem merezgetné ennyit a szemét, sokkal közelebb jutna a szívéhez. Én láttam ezt az arcot egészen másnak, sokkal lágyabbnak is, de akkor magától lágyult el, nem kellett mesterkedni, hogy ilyen vagy olyan legyen. És az ember egyszerűen csak tudomásul vette, hogy ez az arc most ilyen, és ha kérdeztek tőle valamit, hát felelt. De azt is egyszerűen nem ilyen csábítónak szánt grimaszokkal. És akkor ez az arc egyre kedvesebb és szelídebb lett, és sugárzóan meleg, mint az áldott napfény. Mit fog ez a nő csinálni, ha a felesége lesz? Hogyan tudja tartósan meghódítani? Nem hiszem, hogy sikerül neki, de azért lehet, hogy sikerül, és lehet, hogy ő lesz a legboldogabb asszony a földkerekségen. Még idáig egy elítélő szót sem ejtettem Mr. Rochester érdekházasságára vonatkozóan. Nagyon meglepett, amikor először eszméltem rá, hogy érdekből készül házasodni. Nem olyan embernek ismertem, akit anyagiak vagy társadalmi összeköttetések befolyásolhatnak. De minél többet mérlegeltem a házasulandó felek helyzetét, műveltségét, annál kevésbé éreztem magam feljogosítva arra, hogy akár Mr. Rochestert, akár Miss Engramet elítéljem, vagy kárhoztassam azért, mert a neveléssel beléjük oltott eszmék és elvek alapján készülnek cselekedni. Egész társadalmi osztályuk ezeket az elveket vallotta. Bizonyára nekik megvan rá az okuk, hogy ne térjenek el a hagyományoktól, ha én nem is érem fel ésszel ezeket az okokat. Én úgy képzeltem, hogyha én olyan előkelő úr vagyok, mint Mr. Rochester, csak olyan nőt vennék el feleségül, akit szívemből szeretek. A puszta tény, hogy egy szerelmi házasságban a férj is boldogabb lenne, meggyőzött arról, hogy a szerelmi házasságok általános elterjedése ellen előttem ismeretlen okok szólnak. Máskülönben bizonyára az egész világ úgy cselekednék, ahogyan én kívántam volna cselekedni. De más tekintetben is igen elnéző voltam gazdámmal szemben. Eleinte ugyancsak számon tartottam hibáit, most valamennyit elfelejtettem. Azelőtt minden oldalról tanulmányoztam jellemét, a rosszat összehasonlítottam a jóval, és a kettő igazságos mérlegeléséből szűrtem le az ítéletet. Most teljesen hibátlannak láttam Mr. Rochester jellemét. Valamikor nem szerettem, ha gúnyolódott, nyersessége visszariasztott, de most mindez csak úgy hatott, mint ízesítő fűszer valami finom ételben. Igaz, hogy jelenlétüket lehetetlen észre nem venni, de nélkülük ízetlen lenne az étel. Ami pedig azt a homályos valamit illeti, nem tudom, baljósnak nevezzem-e, vagy csak szomorúnak, szándékos volt-e, vagy ösztönös az a valami, amit gondos megfigyelő néha felvillanni látott a szemében, de aztán eltűnt, mielőtt a kifürkészhetetlen mélységet csak kismértékben is átkutathatta az ember. Ezt a valamit, amitől néha megborzongtam és visszarettentem, mintha vulkán szélén jártam volna, és egyszerre csak megremegett és ketté vált volna alattam a föld, azt a valamit olykor ma is látni véltem, dobogó szívvel, de nem bénult idegekkel. Ahelyett, hogy menekülni akartam volna előle, inkább azt kívántam, bár tudnám, mit jelent. És irigyeltem Miss Engramet, hogy egyszer majd kedvére belenézhet a szédítő örvénybe, felderítheti titokzatos mélységeit. Mialatt az én gondolataim csak Mr. Rochesterrel és jövendőbeli mennyasszonyával foglalkoztak, még csak őket láttam, csak az ő beszélgetésüket hallottam, csak az ő mozdulataikat figyeltem, a társaság többi tagja is a maga ízlése szerint szórakozott. Lady Lyne és Lady Engram komolyan diskuráltak, közben bólogattak díszes turbányaikkal, és néha mind a négy kéz egyszerre emelkedett meglepődő, titokzatos vagy éppen szörnyűködő mozdulattal a magasba, aszerint, hogy éppen miről folyt a szó. Olyanok voltak, mint két óriás bábú. Aszerint Mrs. Dent kedvesen csevegett Mr. és Mrs. Astonnal, néha egy-egy udvarias szót szóltak hozzám, vagy barátságosan rám mosolyogtak. Sir George Lyne és Dent ezredes politikáról, vagy megyei ügyekről, vagy az igazságszolgáltatás mai formáiról vitatkoztak. Lord Engram, Amy Astonnal flörtölt. Louisa az egyik lányfiúval énekelt, Mary Engram a másik lányfiú udvarlását hallgatta bágyattan. Olykor, mint valami titkos intésre, mindegyik abba hagyta a maga külön szórakozását, és a főszereplőkre figyelt, mert utóvégre Mr. Rochester is, mert olyan szoros kapcsolatban volt vele, Miss Engram volt a társaság lelke. Ha Mr. Rochester csak egy órára is eltávozott a szalomból, a jó hangulat ellenyhult, a vendégek észrevehetően unatkozni kezdtek. Ha aztán a házura ismét megjelent, a beszélgetés rögtön megélénkült. Jelenlétének vérpestítő hatását különösen aznap nélkülözte a vendégsereg, amikor hivatalos ügyek Millcote-ba szólították. Úgy volt, hogy csak késő este tér haza. Délután esett az eső, a társaságnak le kellett tennie a tervezett kirándulásról. A közelben nemrég sátrat vert cigányokat akarták megtekinteni. Az urak közül néhányan lementek a lovakat megnézni. A fiatalok a hölgyekkel biliárdoztak a biliárdteremben. A két özvegy csendes kártyajátékban keresett vígasztalást. Blanche Engram, miután döjfösen visszautasította Mrs. Dent és Mrs. Aston közeledését, a hölgyek ugyanis megpróbálták őt is belevonni a beszélgetésbe, belőbb egy kicsit eldúdolgatott magában a zongora mellett, aztán keresett egy regényt a könyvtárban, levetette magát a díványra, és megpróbálta olvasással agyoncsapni Mr. Rochester távollétét. A szalon és az egész ház csendes volt, csak olykor hallatszott le az emeletről a biliárdozók nevetése. Már alkonyodott, öltözködni kellett volna az ebédhez, amikor Adél ott térdelt mellettem a szalon egyik ablak ülésén. Felkiáltott: "Jön Mr. Rochester!" Hátrafordultam, Miss Engram fölpattant a diványról, a többiek is mind fölnéztek, mert kerekek nyikorgása, lópatkok dobogása hallatszott be a felhajtóról. Postakocsi érkezett. "Ugyan mi lelte, hogy ezen az ócska bárkán jön haza?" jegyezte meg Miss Engram. "Hiszen Mesrur hátán ment el reggel, és a kutyát is magával vitte. Hová lettek az állatok?" Amikor ezt mondta, olyan közel lépett az ablakhoz, hogy nekem erősen hátra kellett feszülnöm, majd eltölt a gerincem a nagy ügyekezetben, hogy helyet adjak neki. Ő először észre sem vett, aztán, mikor meglátott, félrehúzta a száját, és átment egy másik ablakhoz. A postakocsi megállt, a kocsis meghúzta a csengőt, s a küszöbön egy utazóruhás úriember jelent meg. Nem Mr. Rochester, hanem egy elegáns, magas idegen úr volt. "Felháborító!" kiáltotta Miss Engram. "Te utálatos majom!" Ez Adélnak szólt. "Ki ültetett oda az ablakba, hogy hamis híreket terjesszél?" És közben én rám is dühös pillantást vetett, mintha én lennék a hibás. A csarnokból beszélgetés hallatszott be, aztán belépett az újonnan érkezett. Először Lady Lyne, és Lady Engram előtt hajolt meg. A jelenlevő hölgyek közül őt vélte a legidősebbnek. "Úgy látszik, rosszkor jövök, madám, mert barátom, a házigazda nincs itthon. De nagyon hosszú utat tettem, és talán megbocsátják, ha megvárom, amíg régi jó barátom hazajön." Jómodorú, udvarias fiatalember volt, csak a kiejtése volt kissé szokatlan, nem éppen idegenszerű, de nem is teljesen angol. Egyidős lehetett Mr. Rochesterrel, 30 és 40 között. Arcbőre nagyon is fakó, egyébként legalábbis első látásra határozottan csinos volt. Ha jobban szemügyre vette az ember, talált az arcában olyasmit, ami nem tetszett. Vonásai például szabályosak voltak, de petyhüttek. Szeme nagy és szép vágású, de tekintete üres, kifejezéstelen. Nekem legalábbis úgy tűnt. Az öltözködésre szólító csengő hangja szétosztatta a társaságot. A váratlan vendéget csak ebéd után láttam viszont, akkor már egészen fesztelenül viselkedett. De az arca most még kevésbé volt rokonszenves, mint ebéd előtt, határozatlan arc volt és lélektelen. Tekintete folyton körbejárt, de az volt az érzésem, hogy mégsem lát semmit. Furcsa, hogy egy ilyen csinos és első látásra rokonszenves fiatalembert visszataszítónak találjon az ember. Pedig én valósággal undorodtam ettől a sima, ovális arctól, ettől a hajlott és mégis férfiatlan orrtól, ettől a pici cseresznye szájtól. Tudtam, hogy a sima homlok mögött nem keringenek gondolatok, s ez az üres tekintet képtelen parancsolni. Szokott helyemről az ablakfülkéből jól megfigyelhettem az idegent, mert a kandalló párkányán elhelyezett karos gyertyatartók fénye éppen az arcába hullott. Foteljét szorosan a tűz mellé húzta, mintha fáznék, látszott rajta, hogy még több melegre vágyik. Gondolatban összehasonlítottam Mr. Rochesterrel. Úgy találtam, Isten bocsássa meg, hogy egy pocsolyában lupickoló gunár és egy büszke röptű sólyom között sem lehet nagyobb különbség, vagy például a gyáván meghunyászkodó birka és őrzője az éles szemű, durva szőrű éber juhászkutya között. Azt mondta, hogy Mr. Rochester régi barátja. Nehéz elképzelni, de ha igaz, akkor ez a barátság kitűnően illusztrálja a régi mondást, hogy az ellentétek vonzák egymást. Két-három fiatalember ült a közelében. Olykor elkaptam a beszélgetés egy-egy fosztányát. Nem értettem minden szót, mert Louisa Eyston és Mary Ingram közelebb ült hozzám, és akarva nem akarva az ő szavaikat is hallanom kellett. Ők is a jövevényről beszéltek, megállapították róla, hogy szép férfi. Louisa azt mondta, hogy igazi teremtés koronája, és hogy imádja őt. Miri pedig az új vendég szép kis száját és gyönyörű orrát magasztalta. Hát még a homloka, áradozott Louisa, olyan sima, mint a márvány. Biztosan sohasem szokta dühösen összeráncolni. Utálom, ha egy férfinak ráncos a homloka. És milyen nyugodt a mosolya és a tekintete. Szerencsére ekkor Mr. Henry Lyne félrehívta a két lányt, hogy az elmaradt kirándulást megbeszéljék. Most teljesen a kandalló körül ülő csoport megfigyelésének szentelhettem magam. Megtudtam, hogy az idegent Mr. Mizonnak hívják. Azt is megtudtam, hogy csak most érkezett a trópusokról Angliába, valószínűleg ezért volt olyan sápat, ezért húzódozott a közelébe, és ezért viselt a szobában is felöltőt. Abból, hogy Jamaikát, Kingstont, Panistont emlegette, tudtam, hogy Nyugat-Indiában járt, de nagy meglepetéssel hallottam, hogy ott ismerkedett meg Mr. Rochesterrel. Mondta, hogy barátja nem bírta az izzó hőséget, a hurrikánokat, az esős évszakot. Azt tudtam, hogy Mr. Rochester sokat utazott, Mrs. Fairfax említette, de azt hittem, megelégedett Európával. Idáig még csak célzás sem tett arra, hogy idegen földrészeken is járt. Ezen tűnődtem, amikor egy váratlan incidens másfelé terelte gondolataimat. Valaki bejött vagy kiment, és Mr. Mason megborzongott az ajtónyitásra. Kérte az inast, hogy tegyen még a tűzre, amely még parázsott ugyan, de már nem égett lobogó lánggal. Az inas, miután megrakta a tüzet, kifelé menet megállt Mr. Easton széke mellett, és halkan mondott valamit. Csak ennyit hallottam. Egy öreg asszony, és nagyon kellemetlen. Mondja meg neki, hogy becsukatom, ha sokat okvetetlenkedik, mondta az elöljáró. Nem, én mást mondok, szólt közbedent ezredes. Ne küldje el, Easton, előbb kérdezzük meg a hölgyeket. Ezzel hangosan folytatta. Hölgyeim, önök ma meg akarták nézni a sátoros cigányokat. Szem azt mondja, hogy egy öreg cigányasszony van odalent, és mindenáron szerencsét akar mondani. Mit szólnak hozzá a hölgyek? Te ezredes az Istenért! Csak nem állunk szóba egy ilyen emberrel! Küldesse el, de azonnal! De nem bírunk vele, mondta az inas. Már Mrs. Fairfaxet is lehívtuk, ő is kapacitálja, hogy menjen el, de nem akar kötélnek állni. Fogott egy széket, letelepedett a kemence mellé, és azt mondja, ő bizony nem mozdul innen, amíg nem engedik meg, hogy feljöjjön az urasságok közé. De hát mit akar tulajdonképpen? Kérdezte Mrs. Easton. Azt mondja, jósolni akar az uraknak, madám, és esküdözik, hogy fog is jósolni. Külsőre milyen? Kérdezték az Easton kisasszonyok. Csúf, vén banya, fekete, mint a korom. Tehát igazi boszorkány, kiáltott föl Frederick Lyne. Engedjük be. Persze, kontrázott a bátyja. Halálos vétek lenne ezt a kitűnő alkalmat elszalasztani. Mi jut ezetekbe, édes fiaim? Sopánkodott Mrs. Lyne. Én ebbe soha bele nem egyezem, jelentette ki Lord Ingram özvegye. Bele fogsz egyezni, édes jó mamám, hallatszott Blanche fölényes hangja. Blanche megfordult az ongoraszéken, ahol idáig csendesen ült, és látszólag kottákat nézegetett. Bele fogsz egyezni, mert én nagyon szeretném megtudni, hogy milyen sors vár rám. Hozza föl a cigányasszony szem. De édes Blanche-om, gondold meg! Minden meggondoltam, mama. Éppen ezért ragaszkodom hozzá, hogy feljöjjön. Siessen szem! Igen, igen! Kiáltoztak a fiatalok, hölgyek és urak egyaránt. Hadd jöjjön a cigányasszony, jó móka lesz! Az inas még mindig habozott. Olyan ijesztő a külseje, mondta. Menjen már! Szólt rá Miss Ingram, és szem lement. Az egész társaságon erőt vett az izgalom. Csak úgy sziporkáztak a tréfás megjegyzések, mikor szem visszajött. Most meg nem akar bejönni ide, jelentette. Azt mondja, nincs hivatva a közönséges tömegek előtt bemutatkozni. Bocsánatot kérek, ezek az ő szavai. Azt mondta, vezessen be egy olyan szobába, ahol egyedül lehet, és akik jövendőt akarnak mondatni vele, egyenként járuljanak elébe. Látod, gyönyörűségem, most még ide is tolakodik közénk, mondta Lady Ingram a leányának. Hallgass rám, édes angyalom! Vezesse be őt a könyvtárba, vágott anya szavába az édes angyalom. Én nem is szeretném, ha a közönséges tömegek füle hallatára jósolna nekem. Szívesebben vagyok vele négy szem közt. Be van fűtve a könyvtárban? Igenis, madám, de a cigányasszony... Ne jártassa annyit a száját maga szamár, hanem tegye, amit mondtam. Szem ismét eltűnt. Várakozás, titokzatosság, izgalom feszült a levegőben. Most már kész, jelentette az inas, mikor megint visszajött. Tudni szeretné, hogy ki lesz az első látogatója. Azt hiszem, jobb lesz, ha először magam nézem meg, mondta Dent ezredes. Mondja meg, Szem, hogy elsőnek egy úr megy be. Szem kiment, aztán visszatért. Kérem szépen, azt mondja, hogy urakat nem fogad, az urak tehát ne is fáradjanak. A hölgyek közül is csak a fiatal leányokat óhajtja látni, tette hozzá, s alig tudta elfolytani kuncogását. Akármi legyek, nincs rossz ízlése, kiáltott föl Henry Lyne. Miss Ingram ünnepélyesen fölemelkedett. Én megyek be elsőnek, mondta olyan hangon, mint egy reményvesztett hadvezér, aki katonái élén igyekszik megmászni egy omladékot. Ó, drágám, egyetlenem, várj még! Sikoltozott Lady Ingram, de Blanche rá se hederített anyjára, némán lépett be az ajtón, amelyet Dent ezredes kitárt előtte. Egy kis csend támadt, Lady Ingram úgy gondolta, elérkezett a pillanat, amelyben az ember hatásosan tördelheti a kezét. Miss Mary kijelentette, hogy ő nem merne bemenni a cigányasszonyhoz. Amy és Rosa Aston a lélegzetüket is visszafojtották, látszott rajtuk, hogy félnek. A percek lassan vánszorogtak. A könyvtár ajtaja csak 15 perc múlva nyílt ki, Miss Ingram visszatért a társasághoz. Milyen arcot vág vajon? Nevet? Tréfa volt az egész? Mindenki kíváncsian nézte Miss Ingramet, de ő hideg göggel viszonozta a kérdő pillantásokat. Sem rossz kedvűnek, sem jó kedvűnek nem látszott. Merebb léptekkel ment vissza a helyére, és leült. Nos, Blanche? Kérdezte a bátyja. Mit mondott? Érdeklődött a húga. Milyennek találtad? Hogy érzed magad? Olyan, mint egy igazi jós nő? Kérdezték az Aston leányok. Ne olyan hevesen, csillapította Miss Ingram a kíváncsikakat. Csak semmi tolakodás. Úgy látszik, mindenki hajlamos hinni a csodában és a hihetetlenben, mamát is beleértve. Mindenki azt hiszi, hogy igazi boszorkány van a házban, aki közvetlen kapcsolatban áll a sátánnal. Egy kóbor cigányasszonyt láttam, aki az elcsépelt tenyérjóslással traktált. Szeszélyem teljesül, de most már nem bánnám, ha Mr. Aston beváltaná fenyegetését és lecsukatná a vénszipirtyót. Miss Ingram könyvet vett a kezébe, hátraült a széken, ezzel jelezte, hogy nincs kedve tovább beszélgetni. Majdnem egy fél órát figyeltem. Ez alatt az idő alatt egyszer sem lapozott, s arca csalódást árult el. Valószínű, hogy a cigányasszony semmi jót nem mondott neki. Kedvetlenségével, látszólagos közömbösségével, Miss Ingram éppen arról tett tanúbizonyságot, amit titkolni igyekezett, hogy a cigányosztó jóslatának nagy fontosságot tulajdonít. Mary Ingram és az Eston leányok közben kijelentették, hogy ők nem mernek egyedül bemenni. De azért a jövendőmondást mindegyikük szerette volna hallani. Sam mint követ közvetítette a tárgyaló felek kívánságait. Végre, mikor szegény Sam, azt hiszem már alig állt a lábán a sok jövésmenéstől, a vén Sibilla hajlandó volt a három ifjú hölgyet testületileg fogadni. Ez a kihallgatás már nem folyt olyan csendben, mint Miss Blanché. Kihallatszott a fiatal hölgyek vidám kacagása és sikítozása. Vagy 20 perccel később izgatottan rontottak be a szalomba, mintha az ijegységtől félig eszüket vesztették volna. No hát, miket mondott? Mindent tud rólunk! Kiabáltak össze-vissza, és kimerült eloskadtak le a különböző székekre, amelyeket az urak elébük toltak. Mikor a társaság bővebb magyarázatot kívánt tőlük, elmondták, hogy a cigányasszony gyerekkori mondásaikat idézte, leírta az otthonukat, emléktárgyakról beszélt, amelyeket rokonoktól kaptak. Még a legtitkosabb gondolataikat is kitalálta, és mindhármuknak fülébe súgta annak a valakinek a nevét, akit legjobban szeretnek a világon, és azt is megmondta, hogy mi a leghőbb vágyuk. Az urak nagyon szerettek volna bővebbet tudni a két utolsó ponttal kapcsolatban, de a lányok csak irultak, pirultak, remegtek, sikítoztak, nem szóltak semmit. A mamák ez alatt ecetet szagoltak, s nem győzték legyezni magukat. Újra meg újra hangoztatták, milyen helytelenül cselekedtek a leányok, hogy nem fogadták meg az ő tanácsaikat. Az idősebb urak nevettek, a fiatalok nem győzték felajánlani szolgálataikat az ifjú hölgyeknek. A felfordulás tetőpontján, amikor én is csupa szem és fül voltam, egyszerre valami kühintést hallottam a hátam mögött, és mikor megfordultam, ott láttam szemet. Kisasszony, kérem, a cigányasszony azt mondta, hogy van még egy fiatal hölgy a szobában, aki nem ment be hozzá, és esküszik, hogy addig nem mozdul, amíg mindenkit nem látott. Gondoltam, a kisasszony az egyetlen, aki még nem volt oda bent. Mit mondjak neki? Ó, hát én szívesen bemegyek. Feleltem, mert örültem, hogy kíváncsiságomat kielégíthetem. Kisurrantam a szalomból, senki nem vette észemet, az egész társasága három grácia köré tömörült. Csendesen becsuktam az ajtót magam mögött. Ha parancsolja a kisasszony, megvárom odakint, és ha meg tetszik ijedni, csak tessék kiáltani, rögtön bemegyek. Köszönöm, Sam, csak menjen vissza a konyhába. Egyáltalán nem félek. Igazat mondtam. Egy csöppet se féltem, de roppant érdekelt a dolog, és nagyon izgatott voltam.